mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és helyünket elfoglalva a 164. dicséretünket keressük, és annak mind a három versét énekeljük. 164. énekünknek mind a három versét, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igére figyeljünk közösen, amint megvan írva számunkra a 41. Zsoltárban. A 41. Zsoltárnak mind a 14 versét olvasom. Ezekben a versekben eképpen van megírva Isten igéje. A karmesternek Dávid Zsoltára. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja, boldog lesz a földön, nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr enyhülést ad beteg ágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Ezt mondom, Uram, légy kegyelmes hozzám, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak rólam, mikor hal már meg, mikor vész ki a neve? Aki eljön meglátogatni, hiába valóságokat beszél, szívében összegyűjt minden rosszat, azután kimegy az utcára és kibeszéli. Mindazok, akik gyűlölnek, egymás között csukdolóznak, és rosszat gondolnak rólam. Gyógyíthatatlan a betegsége, nem kell föl többé onnan, ahová lefeküdt. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támad. De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel, hadd fizessek meg nekik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha nem újonganak rajtam ellenségeim. Engem pedig megtartasz, mert fedhetetlen leszek, és színed elé állítasz örökre. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen. A kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását és megtartását, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent igédnek a hallására. Énekeltük a vers szakokat, és átjárta a lelkünket a vágyakozás, hogy valóban akarunk hallani téged, megérteni téged. Köszönjük ezt a ragyogó reggelt és ennek a világosságát. Engedd, hogy ez a világosság belülről is fölragyogjon az életünkben. Szeretnénk most úgy eléd állni, mint akik azonosulnak a zsoltáríróval, aki sok nyomorúságot és sok betegséget hordoz, és mégis tudja, hogy kihez kell fordulni, hogy hol találja az áldott orvost, hol találja azt, aki segítséget tud nyújtani neki akkor, amikor mindenki ellene fordult már. Így állunk meg előtted, és hozzuk el a magunk betegségeit és bajait, terheit és gyászát, fájdalmát és nehézségeit, de szeretnénk megemlékezni az örömeinkről is, hadd adjunk neked hálát mindazért, amit az elmúlt héten is kirendeltél számunkra. A gyógyulásban, a békességben, az egymással való közösségben. Kérünk, hogy a te lelked szólítson most is meg bennünket, emelje fel a mi elcsüggett fejünket, fordítsa te feléd, hogy legyen számunkra is vigasztalás és öröm a te igédben. A mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen. A 226. dicséretünk éneklésével 226. énekünknek az első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. A 41. Zsoltárnak szeretném újraolvasni az 5. versét. Az 5. versben eképpen van megírva számunkra Isten igéje erre a mai vasárnapra. Azért ezt mondom, Uram, légy kegyelmes hozzám, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Amen. A Zsoltárok könyve, a 150 Zsoltár, 5 nagyobb egységre van felosztva a Bibliában. Azok, akik összegyűjtötték ezeket a szép imádságokat, énekimádságokat, őt nagyobb egységet különböztettek meg, hasonlóan a Mózes öt könyvéhez, és ez az első egységnek az utolsó ilyen imádsága, fohásza, az elhagyott beteg ember könyörgése címet viseli, és ebben találtam rá erre a kis mondatra, ami számunkra ezen a délelőttön talán sokat mondhat és eligazítást adhat azokban a helyzetekben, ahol az ember úgy érzi, hogy nem egészséges. A szónak abban az értelmében, abban a teljesebb értelmében, hogy mindannyiunknak vannak bajai, nyűgei, fáradtságai, illetve konkrét betegségei, amelyek a testhez kötődnek. És nyilván mindannyiunknak vannak olyan betegségei, amelyek inkább a lélekhez kötődnek, ahol az ember azt érzi, hogy gyógyulásra van szüksége, mert a lelke nem épp, nem egész, nem egészséges. És ez az egy kis mondat, amit felolvastam, ez a Zsoltárnak a középpontja. Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Első hallása is kitűnik ebből a kis mondatból, hogy mintha nem lenne pontosan megfeleltetve a mondat első fele a második felével. Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Ha valaki úgy kezd el egy mondatot, hogy gyógyíts meg engem, akkor úgy kellene befejeznie, hogy mert beteg vagyok. Vagy ha így akarja befejezni, mert vétkeztem ellened, akkor meg úgy kellene kezdenie, hogy bocsáss meg nekem, mert vétkeztem ellened. Mi ez a zavar? Miért van az, hogy a mondat első fele nem pontosan illeszkedik a másodikhoz? Hogy azt mondja Zsoltáriról, hogy gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Nyilván, hogyha úgy vennénk, ahogy mi azt el is gondolnánk, vagy ahogy most el is mondtam, hogy jobb lenne más megfeleltetéseket használni, akkor az ember jól különválasztaná a két dolgot az életében. Vannak a betegségeim, vannak azok a nyomorúságok, amelyek kívülről támadják az életemet, amelyekbe belekerülök, vagy amelyeket magamnak okozok, de amelyekkel együtt kell szenvednem nap, mint nap, és éreznem kell azoknak a következményeit, vagy súlyát, terhét, mert van betegségem. És akkor a betegségből nyilván gyógyulni szeretnék. Bármi némi betegségről legyen szó, akár testi, akár lelki. A másik pedig akkor arról szólna, hogy meg kell nekem bocsátani, mert vannak belső nyomorúságaim. Olyanok, amelyeket nem mindenki ismer, ami a belső lelkem legmélyén gyűlik össze, és megterheli az életemet, amire azt mondom, hogy vétek, amire azt mondom, hogy ez az én bűnöm. Ami az én belső terhem, amit nem tudok megosztani másokkal. Nem tudom másra rárakni, hogy azt is segítsen hordani, hanem az az enyém a belső. Hogy a Zsoltárírő ezt a két dolgot összekeveri, vagy inkább így mondom, most már összekapcsolja, az annak a valóságát mutatja, hogy ez a mi életünkben is elválaszthatatlan. Hogy vannak ezek a külső formára is megjelenő betegségek és nyomorúságok, és közben összekapcsolódik valami különleges módon mindazzal, amit én belül érzek, ami belülről támad, ami belülről rágja az én lelkemet, és ezt én sem tudom elválasztani. Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened, mondja a Zsoltáríró. És ettől kezdve már mi is érezzük azt, hogy ez a két dolog az egyszerre van jelen az életünkben, és valahol rá is tudunk mi is döbbenni arra, hogy ez mennyire valóságos nálunk is, a saját imádságainkra gondolok most. Hogy az ember elkezdi sorolni az Isten előtt a panaszait. Uram, fáj ez, fáj az. Ezt nem tudtam megérteni, ez történt velem, lásd, elveszítettem, szerettem, már nem az enyém. Valami történt az életemben, amiről nem tudok, amire nem tudok magyarázatot adni. Vannak itt a betegségnek is különböző lépcsőfokai. Tudom, hogy ebből meg fogok gyógyulni, de szeretnék minél hamarabb. Vagy tudom, hogy ez valami olyasmi, amiből, ahogy mondják itt az ellenségek is, hogy lefekszem az ágyamba, de nem biztos, hogy felkelek belőle. És akkor azt mondja az Isten, és azt mondja az embernek, hogy de hát, ott vagyok én is ezekben a helyzetekben. Belülről is az ember elfárad ezekben a küzdelmekben, ezekben a betegségekben. Ott van bennünk is az a gondolat, hogy de hát mi lesz akkor, hogyha nem ez a legfőbb problémája az életemnek. Amikor úgy elsorolom az imádságba az Istenet mindezeket, és a végén valahogy olyan öntudatlanul, egy kicsit úgy érzem, lehet nem jól érzem, hogy a Zsoltár író is úgy megfeledkezik önmagáról, és kimondja azt, amit eddig kerülgetett. És ezek mellett én bűnös vagyok. És ez ugyan utoljára hangzik el, de mintha végig feszíteni azokat a dolgokat, amiket én kimondtam előtte. Hogy én panaszkodtam az Istennek a magányosságomról, a betegségemről, panaszkodtam arról, hogy nem értenek meg, vagy nem bocsátanak meg, vagy nem tudok megbocsátani, de az egész mögött ez húzódik, ami egyszer csak úgy kibudjon az emberből, olyan öntudatlanul is kimondja, hogy az egész mögött ott van az, hogy én bűnös vagyok, hogy én vétkeztem. Sokszor beszél a Biblia erről a kérdésről, hogy betegség és vétek, bűn milyen viszonyban áll egymással. Nemrég olvastuk a Jobb könyvét, és végig ezt a gondolatot hordozta. Vagy ott van Jézus a maga gyógyításaival, ahol külön megbocsát először a meggyógyítandónak, aztán helyreállítja az életében az egészséget is. De most itt valami másról van szó. Itt most nem arról van szó, hogy meg kell ítélnem a másikba, hogy az miért beteg, vagy miért van nyomorúsága, hanem ilyenkor az ember a saját életét látja, mint ahogy a Zsoltár író. És a saját életére nézve, mint egyfajta önvallomás mondja el azt, hogy én tudom, hogy miért vagyok ebben az állapotban. Én tudom, hogy miért vagyok beteg. Azért vagyok beteg, mert vétkeztem az Isten ellen. És valahogy így kellene olvasni azokat a gondolatokat is, amelyek távolabb állnak a mai embertől, ahol itt megjelennek az ellenségek, a csúfolódók, ahol a Zsoltár író megpróbál újra talpra állni, fölkapaszkodni, és megmutatni, és megfizetni nekik mindazért, amit vele rosszul tettek. Hogyan is értsük ezeket? Azt hiszem, a fő kérdés ennek a Zsoltárnak az, hogy akkor mit kezdjek a vétkeimmel? Mit kezdjek a bűnömmel? Az, ami hozza rám a rontást, ami hozza rám az átkot, ami hozza rám ezt a sok betegséget, a lelki és testi eredetűt is. És akkor Zsoltár író megpróbál megkapaszkodni néhány szalmaszálba. Az első ilyen szalmaszál az az általános felfogás, hogy ha én eddig jól viselkedtem, akkor hát, ha megérdemlem a gyógyulást. Azt mondja, hogy boldog az, akinek gondja volt korábban a nincstelenre, a szegényre, a betegre, mert ha majd bajba kerül, akkor jön az Isten és megmenti őt. Szívesen kapaszkodik az ember ebbe a gondolatba. Valahol igaz is. Jézus is megismétli azt az aranyszabályt, ami minden közösségnek aranyszabálya volt, már az Ószövetségben is. Hogy amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, te is azt cselekedd a másikkal. Ha én most majd figyelek, ha látom a betegségét a másiknak, a nyomorúságát, a bűnét, ha kiveszem belőle a részemet, ha segítek rajta, akkor majd meg fognak tartani engem is. Majd jönnek hozzám is. Majd az Isten is látja az igyekezetemet, és a javamra fordítja a betegségemet, vagy ahogy itt szó szerint van az eredeti szövegben, megfordítja a beteg ágyamat. De aztán az ember látja a valóságot is. Mennyi embernek segítettünk, és aztán felénk se néztek. Valaki rátette az életét arra, hogy valakit hordozzon a betegségében, és aztán egyszer majd egyedül marad, és rá senki nem visel gondot. Segítséget adtam, de nem kaptam segítséget. Valamit odaszántam, lehet szolgálatként az Istennek is, és még eddig úgy tűnt, hogy az Isten nem fizette vissza azt, amit én gondoltam, hogy ezután jár nekem. És a Zsoltár író, amikor ezeket végig gondolja, azt mondja, hogy kevés ebbe a szálba kapaszkodni. Noha ezek mind igazok, ezek a gondolatok, mind elfogadhatóak, mind általánosságban azt is lehet mondani rá, hogy többé-kevésbé működnek. De vajon a múltamért az Isten megbocsátja majd a jelenemet is? És ez lesz a nagy kérdése. Vajon mindarra hivatkozhatok majd, amit egykor elkövettem, hogy engem Isten ezekért valamiféle jó pontokkal díjazva majd újra és újra megtartson, és újból felkeljek a beteg ágyamból, vagy a lelki betegségemből talpra állítson? Vajon elegendő lesz ez nekem kapaszkodónak, arra a jövendőre nézve, amiről még nem tudok semmit, vagy arra a jelenre nézve, amiben meg nem találom éppen most a helyemet, vagy a gyógyulásnak az útját. A múltamért az Isten megbocsátja a jelenemet. Fel tudok annyi mindent mutatni majd az Isten előtt, hogy ő könyörüljön rajtam, hogy ő azt mondja, hogy na ennyi elég ahhoz, hogy én meggyógyítsalak téged. valahogy úgy képzelem el ezt, ahogy a kisgyermek elgondolja az iskolába. Ha van jó sok piros pontom, később, ha jönnek a feketék, akkor majd azok kiütik egymást. Csak marad annyi piros, hogy mégis valamiféle jó jegyet kapjak, valamiféle dicséretben részesüljek, valahogy megálljak. De hát az Istennél működne vajon ez a rendszer? Fel tudnék-e mutatni annyi mindent, hogy az Isten ezért könyörüljön rajtam? A zsoltárírő ezzel nem elégszik meg, és tovább keresi. Honnan lesz a segítségem? Honnan jön az én bűneimnek a megbocsátása, a lelki egyensúlyomnak a visszaállítása? És akkor jelennek meg azok, akik kívülről érkeznek, akik körülveszik őt. Három ilyen kategóriát állít fel. Meg fognak jelenni abban az állapotban, ahol én vagyok, a betegségemben, a lelki betegségemben, illetve a vétkeim között, ahol éppen tartok, az ellenségeim, meg fognak jelenni a látogatók, és megjelenik majd a barát is. Egyikről se tud sok jót elmondani. Jön az ellenségem, aki látni fogja a helyzetemet, hogy én beteg vagyok, az Isten mellett. Látni fogja a bűneimet. Tudni fogja azt, hogy valamit nagyon elrontottam. És az ellenségem örvendezni fog. És azt fogja mondani, hogy látod? Ez igazolás arra, hogy én istentelenül élek. Hogy te se vagy különb, mint amilyen én vagyok. Hogy te is el tudod szólni magad ott, azon a bizonyos mélyponton, és azt tudod mondani, hogy hol van az én Istenem. Hogy te is tudsz olyan házasságot produkálni, amilyet én is istentelenül, ahol vitatkozás van és veszekedés, és neked sem sikerül. Hogy neked is olyan lett a gyermeked, mint az enyém, akit nem neveltem semmi jóra és sem az Isten közelébe, és mégis a tied is olyan, ugyanolyan távol van. És az ember úgy érzi ezeknek a vádaknak félig a jogosságát, félig meg szeretne valahogy védekezni ez ellen és elmondani, hogy de azért van valami különbség, csak nem tudja éppen megfogalmazni, hogy ez hogy legyen olyan átütő erejű, amikor a másiknak felelni kellene valamit. Jön az ellenség, és kívülről látja, hogy milyen helyzetben vagyok. Aztán jönnek a látogatók is. Azok, akik az életemnek nem egy állandó résztvevői, csak akik szeretnek mindig oda gyűlni, ahol történik valami, ahol lehet valamiről csámcsogni, valamiről beszélgetni, bele lehet kukucskálni olyan dolgokba, amelyeket általában emberek nem nyitnak ki. Eszembe jutnak azok a borzasztóbbnál borzasztóbb műsorok a televízióban, amelyek pont erre vannak kihegyezve. Hogy nézd, én megmutatom a másik ember nyomorúságát, beszélj róla te is. Sok buta embert, olyan embert, aki maga nyomorúságától nem látja még azt sem, hogy kihasználják őt. Oda tesznek, hogy nézd, mondj rá te is valamit. Ugye van róla véleményed? Hát ki szeretné, hogyha az ő beteg élete, az ő nyomorult élete valamiféle sztori lenne a másik ember számára? Sokszor vigyázni kell, még a gyülekezeten belül is, hogy amikor egy-egy csoportban beszélgetünk, bibliaórán, ifjúsági órán, ne az legyen, hogy a másik lelkét szeretném feltérképezni, és abba úgy beleszólni, ahogy nem lenne beleszólási jogom. Hanem inkább arról lenne szó, hogy ilyenkor valamit kéne mondani a másiknak. De itt csak hiába valóságot beszélnek, mondja. És a végén ott van az, akire számítanék, a barátom. Az, aki az asztalomnál ült, az, aki fontos nekem, és akkor ide lehet tenni a többieket is, a családtagokat, a rokonokat, akik közel állnak az életemhez, akikre akkor kellene éppen nagyon számítanom, amikor én ilyen nagy bajban vagyok. Amikor annyira nem mennek a dolgok. És milyen csalódás az, amikor ebben a legrosszabb pillanatban ők is elállnak az ember mellől. Amikor nem tudnak megérteni, nem tudnak azonosulni, amikor ők is olyan csodálkozva néznek arra, hogy én hogy tehettem ilyet, hogy ilyen rossz helyzetbe kerültem. A János evangéliuma ezt a verset idézi fel akkor, amikor Júdásról beszél. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Jézus szavába adja ezeket a gondolatokat, és azt mondja, hogy hát ez történik ott is. Hogy Júdás feláll az asztaltól, és elindul, hogy elárulja a mestert. Ő választotta a 12-t azért, hogy őt erősítse, hogy a szolgálatban mellette legyenek, és onnan jön az áruló is. És milyen sokszor számítanék a testvéremre, és olyan hátba a döfés, amikor az nem vállalja velem a közösséget, amikor ő is ítéletet mond ki. És akkor a Zsoltár író eljut odáig, hogy oda kell állni az Isten elé. De te légy kegyelmes, és segíts fel engem. Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Tudja nagyon jól, hogy erre az állapotra az orvosságot az csak Isten fogja megadni. Ezt az orvosságot ő maga megfogalmazza, és ez a szó, ez nagyon kedves nekünk, mert benne van mindaz, amit mi is úgy elképzelünk, hogy az Isten tehet az életünkkel, ez pedig így hangzik itt, hogy kegyelmes. Hogy az Istennek kegyelme van. De ebben a szóban több is van. Valahol, ahol megfogalmazza maga hitvallását ez az ember, amikor megfogalmazza maga imádságát, és azt mondja, hogy gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened, akkor azt is elmondja, hogy másként is befejezhettem volna ezt a mondatot, és sokszor meg is tettem, ahol a hivatkozásaimat mondtam el. Gyógyíts meg, mert... És itt az ember tényleg sok mindent felszokott sorakoztatni az Isten előtt. Nem csak azokat az érdemeket, amiket eddig elmondtam, hanem elmondja az Isten, az ember az Isten előtt azt is, hogy gondold meg, ha engem meggyógyítanál, az a te dicsőségedet szolgálná. Elmondaná azt is, hogy gondold meg, hogy az én gyógyulásom az a másik javát is szolgálja, hiszen én tudtam eddig támogatni. Hogy gyógyíts meg és bocsáss meg nekem azért, mert neked még szükséged lehet az én szolgálataimra. Annyi mindent szeretünk felsorakoztatni az Isten előtt. De a Zsoltár író azt mondja, hogy nem tudom máshogy már befejezni ezt a mondatot, csak úgy, hogy gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened. Ez nem egy érdem, ez nem egy olyan hivatkozási alap, hogy hát ezért gyógyíts meg engem, hanem egyszerűen egy bűnvallás. Nem megindokolni szeretném az Isten előtt, hogy nekem miért jár a gyógyulás, miért kell a segítsége, hanem egyszerűen szeretném elmondani azt, hogy amiben belekerültem, az abból fakad, hogy én az Istentől eltávolodtam. Hogy valami olyasmi történt az életemben, amit lehet, hogy korábban nem gondoltam, hogy a különféle helyzetek és nyomorúságok nem csak a testemet kezdték ki és próbálták meg, hanem a lelkemet is, és távol kerültem tőle. És ahhoz, hogy ez az egész helyreálljon, nem történhet másként a dolog, csak úgy, hogy valahol a lelkem mélyén ki kell mondanom azt, hogy én vétkeztem az Isten ellen. Most az úrvacsora osztással fogunk készülni, és ez egy alkalom arra, hogy az ember gyógyulást kérjen az Istentől. Nyilván mindannyian így indulunk el az úrasztala felé. A gyógyulást, amire oly nagy szüksége van mindenkinek. De valahol úgy kellene befejezni ezt a mondatot, ahogy egyszer be tudta fejezni ez a Zsoltár író, gyógyíts meg engem, és nem mondok most semmit, hogy miért, hanem csak azt mondom el, mert vétkeztem ellened. És megvallom azt, hogy nekem szükségem van arra, hogy azt a szót az Isten újból és újból valósággá tegye az életembe, hogy kegyelem. Hogy amin van, azt én ajándékba kaptam. Nem érdemem szerint, nem azért, mert jó voltam, nem a múltam jó cselekedeteim miatt, nem azért, hogy az ellenségeim megszégyenüljenek, hanem egyszerűen azért, mert az Isten ennyire szeret minket. Csendesedjünk el, és úgy készüljünk ide az Isten elé, ehhez az asztalhoz is, hogy tudjuk elmondani ezt a nagyon rövid fohászt, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szeretnénk most eléd hozni a betegségeinket, mindazokat a dolgokat, amelyek világosan mutatják az életünkben, hogy nem is olyan egész a mi életünk, nem olyan egészséges, mint amilyennek te szeretnéd látni. Hogy annyi beteg kapcsolatunk, annyi beteg gondolatunk, annyi vétkünk van, amely megterhel bennünket, és az egészet megsúlyosbítja még az is, hogy egy olyan nagyon nyomorúságos és beteg testet is teremtettél számunkra. Urunk Istenünk, mindezekben, küzdelmekben és betegségekben annyi mindenben szerettünk volna már megkapaszkodni. Annyi mindennel megindokolni a kérésünket, hogy neked meg kell gyógyítanod bennünket, mert az jár nekünk. Mert nézd az életünket, és nézd a jó oldalát a dolgoknak, hogy annyi igyekezet volt bennünk, és annyi próbálkozás, és mégis annyi minden nem jól sikerült. Aztán szeretnénk felmutatni azt is, hogy mennyivel másabbak vagyunk azoknál, akik a te ellenségeid, akik nem foglalkoznak a te dolgaiddal, akiket nem is érdekel az, hogy te mit gondolsz az életükről. Hát nem járna nekünk ezért egy kis gyógyulás? A félelemből, a magányosságból, a betegségekből, a lelki terhek alól valamiféle feloldozás, vagy legalább könnyebb lenne hordozni a fájdalmakat, a gyászt vagy a szomorúságot. És annyi mindent próbáltunk már mi is indoknak felhozni, amíg rádöbbentünk, talán most itt közösen, hogy csak így lehet kérni gyógyulást, gyógyíts meg, Uram, mert vétkeztem ellened. Hogy gyógyíts meg először azt a kapcsolatot, amely megromlott te veled, ahol nem lettünk veled igazán őszinték, ahol nem lettek őszinték a kéréseink, és ahol takargattuk azt is, amit előtte nem lett volna szabad. Hogy bizony mi döntöttünk sokszor rosszul, és sokszor saját bűneinknek a következményét hordozzuk csupán. Mégis ezek alól te vagy az, aki fel tudsz menteni. Ezért fogalmazzuk meg az imádságunkat így is, hogy légy kegyelmes hozzánk. Ennél az asztalnál, ahol a bűnbocsánat hirdettetik, ahol megkönnyebbülhet a lelki teher, és ahol gyógyulásnak indulhat az az élet, amely hozzád vissza akar kapaszkodni. Így kérünk, hogy áld meg ezt a közösséget. Ott, ahol betegek is vannak, és erőtlenek is, adj nekik gyógyulást, adj nekik segítséget. Add, hogy ezt az imádságot ők is el tudják mondani. És imádkozunk azokért is, akik szomorkodnak, akiknek sebb van a lelkükön, akik gyászolnak. Te vigasztald meg őket is, hiszen te nem csak áldott orvos vagy, hanem életnek halál és halálnak ura is. Így kérünk ezért a gyülekezetért is. Engedd, hogy a te dicsőségedre legyen a mi létünk, gyógyulásunk és betegségünk hordozása is. És imádkozunk ezért a nagy és beteg világért, benne ezért a kisebb népért és nemzetért. Te gyógyítsd meg ezt a népet és ezt a nemzetet is. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket, és maradj mindnyájunkkal. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megtartó ereje és közössége legyen és maradjon ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket és egy hallgatunk. Előttünk vannak a látható jegyek, és szól a meghívás is, megterítettük az úrasztalát, legyünk ennek a vendégségnek részesei, jöjjünk el és mondjuk el mi is itt az Isten színe előtt, hogy szeretnénk meggyógyulni, és kérjük a mi bűneinknek bocsánatát. Isten tiszteletünk e részét fejezzük be a 470. dicséretünk éneklésével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 470. énekünk első versét énekeljük. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet.
Készüljünk a kegyelem asztalához, énekelve a 345. énekünknek a második versét. 345. énekünk második verse így kezdődik, ha a világ nem tudná is számos bűnömet. Jézus Krisztus ma is hív, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugosztok titeket. Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úrnak szent vacsoráját, előbbre adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és rákövetkező verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek is előtökbe adok, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk az ígét, most hajtsuk meg fejünket és valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Légy kegyelmes hozzám, Uram, mert vétkeztem ellened. Hallottuk a Zsoltár író szavait. Aki odaállt az Isten elé, és kimondta, hogy bűnös ember vagyok, mert tudta, hogy bocsánatot, megtisztulást csak az Istentől kaphat. A mi életünkben is nap mint nap gyülekeznek az Isten ellen való cselekedetek, a rossz döntések, az elbukott kísértések, egy szóval a bűnök. És mi ezeket sokszor takargatjuk, titkoljuk, még önmagunk előtt is, és közben a lelkünk roskadozik a súly alatt. Hadd álljunk most ide elég, Urunk, és mondjuk ki, hogy bűnösök vagyunk, és kérjük a te bocsánatodat, a gyógyulást, amelyet csak te adhatsz meg nekünk. Így kérünk, hogy hallgass meg most bűneink megvallását, és légy kegyelmes hozzánk. Ámen. Közösen hallottuk meg a bűneinket, jöjjetek fennállva, tegyünk vallást a hitünkről is, a mostani vallás elmondásával. Hiszeket Istenem, mindenható Atyában, mennyben és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki Úrban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig jöjjetek, feleljetek meg az ilyenkor szokásos kérdésekre, hallható szóval és tiszta lelkiismerettel. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a szentségben adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Azt kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Felejétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Végezetül ígéritek, fogadjátok-e, hogy mindezekért hálából odaszánjátok magatokat Istennek élő, szent és kedves áldozatul. Felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint azért Uramnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen, kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a szokásos rendben kérjük az Urasztalához. Az Urasztora oktás ideje alatt a 157. szénetésztől énekeljük. áldott és magasztalunk téged, mindenség ura, ennek a mai napnak az ajándékaiért, az ige szabályért, a Krisztus áldozatának szent jegyeiért. A megtört kenyér és a bor, ami számunkra a reménység ígérete. A reménységé arról, hogy van bűnbocsánat, van gyógyulás, van feltámadás és örök élet. Urunk, kérjük, hogy szent lelked által tarts meg bennünket ebben a reménységben. Áld meg és szenteld meg életünket. Amen. Majd tiszteletünket helyezzük be a 264. énekünk első versét énekelve. 264. énekünk első verse így kezdődik. Áldjon lelkem a dicsőség erőt. Ezeknek utána Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülmarad, őrizze meg szívünket és gondolataikat a Krisztus Jézusban. Amen.